Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Főegyházmegye augusztus 28-a és szeptember 5-e között 9 napos lelki készületre hívja a híveket Bódi Mária Magdolna szeptember 6-ai boldoggeavatása előtt. A Szeretet útján ima 9-et Bódi Mária Magdolna nyomában elnevezésű imafüzér bevezető gondolatait és az első nap imádságát a Magyar Kuríron már olvashatjuk. Ezen kívül elimádkozhatjuk még Bódi Mária Magdolna litániáját is. Az Államalapítás és Szent István király emléknapja előtt ünnepi ülését tartotta Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat, melyen Szunyiné Bertalan Judit államtitkár az esemény díszvendégeként nyújtotta át a megyei önkormányzat legmagasabb rangú elismerését Orosz Atanász görögkatolikus miskolci megyés püspöknek. Az idei díjazott Orosz Atanász a Miskolci Egyházmegye főpásztora, akinek, mint az indoklásban elhangzott, élete, szolgálata és tanúságtétele mélyen gyökerezik a keleti keresztény hagyományban, miközben nyitott lélekkel és páratlan tudással válaszol a 21. század kihívásaira. Több ezer gyermeknek hoz könnyebb iskolakezdést a katolikus Caritas vidéken is. Augusztus 26-án Százhalombattán a katolikus Caritas Legyen öröm az iskolakezdés kampányának keretében rászoruló vidéki családok gyermekei vehették át a személyre szóló tanévkezdést segítő iskolatáskákat és tanszercsomagokat is. A katolikus Caritas július végén indította el a Legyen öröm az iskolakezdés akciót, amelynek keretében már több mint 1500 rászoruló gyermeknek segítettek tanszerekkel és utalványokkal. A cél, hogy szeptember végéig ez a szám elérje a legalább 3000 főt. Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence elmondta, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban. A költségvetésből a kormány 19 milliárd forintot biztosít arra, hogy minden tankönyv, minden taneszköz ingyenes lehessen a magyar diákok számára. Az idei pótfelvételi eljárásban 11.320-an nyertek felvételt a felsőoktatásba, így idén 107.360 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika kiemelte, immár harmadik éve 100.000 felett van az éves hallgatói létszám, és minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a vidéki egyetemek valódi térségi központokká erősödtek, megszűnt a főváros elszívó hatása, fogalmazott. Már 26 egyetem vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban, mondta a program irányításáért felelős kormánybiztos Sopronban, abból az alkalomból, hogy a Soproni Egyetem is csatlakozott a programhoz. György László felidézte, a program lényege az, hogy egyetemistákat készítenek fel arra, hogy képesek legyenek a 12 és 14 év közötti gyermekeket segíteni abban, hogy akadálymentesen vegyék az iskolaváltás jelentette megpróbáltatásokat, megelőzzék lemorzsolódásukat és szakmához segítsék őket. A kormánybiztos kiemelte, a mi felelősségünk, hogy iránymutatást adjunk a gyermekeknek. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúlon és az ország északi felén a változó vastagságú felhőzet zavarhatja, míg a magasabb légrétegekben délnyugat felől a nagy mennyiségű szaharai por mindenütt szűrheti a napsütést, csapadék nem lesz. Nagyobb területen erős, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken viharos lökések kísérhetik a déli esszelet. A hőmérséklet 30 és 35 fok között tetőzik, késő este többnyire 19 és 27 fok közé hűl vissza a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Félsz és dideregsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak,
képle láncai,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
a jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
a jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Most néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket a most következő szűk fél órában. Műsorunkban elsőként egy résztvevő osztja meg Önökkel a medjugorjei Mladifesten szerzett élményeit, majd Agócs Enikő hittan magyar szakos egyetemista számol be egy zsolozsma táborban szerzett tapasztalatairól. Az idei 36. Mladifest ifjúsági fesztivált augusztus 4-e és 8-a között rendezték Medjugorjéban. Az eseményre minden évben több mint 40 ezer fiatal érkezik a világ minden tájáról. Az idei résztvevők egyike volt az a névtelenséget kérő lány, akivel a most következő beszélgetést készítettük.
Ez volt a 36. Mladifest Medjugorjéban. Mi vitt téged, vagy mi indított arra, hogy elmenjél rá?
Igen, én tavaly nyáron a 35. Mladifesten jártam először Medjugorjéban, és az a békesség, amit ott megtapasztaltam, az egész évben elkísért, és teljesen átformálta a hétköznapjaimat, úgyhogy szinte biztos voltam benne, már amikor első évben hazafelé jöttünk, hogy itt jövőre is ott szeretnék lenni.
Na akkor az a kérdés, hogy először mi jut ki?
Én egy véletlen folytán kerültem a Mladifestre, a testvéremet kísértem el, hogy vigyázzak rá, mert mégiscsak külföld meg minden, és aztán ott találkoztam az élő Istennel.
Ezt most rövidre zártad. Korábban nem volt esetleg hited, vagy komolyabb Isten kapcsolatod?
Én egy keresztény családban jövök, és mindig is hittem Istenben, és azt gondolom, hogy volt mindig is kapcsolatom vele. Nyilván először a családomból hoztam, és aztán a később elkezdett kialakulni a személyes Isten kapcsolatom is. De a medjugorjei út egy hatalmas változást hozott ebben, sokkal élőbbé vált, sokkal valódibbá, és megtapasztaltam azt, hogy az Isten az életünknek az egészét akarja, és nem csak egy kicsi sarkot akar magának fenntartani, hogy esténként elmondjuk a betanult estémát, hanem át akarja hatni, és át akarja alakítani az egészet a szeretetével.
Igen, ez az a kor talán, amikor erre már komolyabban fogékony a lélek, nem?
Igen, azt gondolom, hogy nyilván ezt meg kell érni. Minden korban azt gondolom, hogy az Isten találkozni akar velünk, de hát persze teljesen más egy 12 évesnél, vagy egy felnőtt embernél.
Milyen az, amikor az ember találkozik az élő Istennel? Ez most lehet, hogy furcsa kérdés, hiszen sokszor az Isten élményeket úgy írják le, hogy általában az ember egyedül van. Ez pedig egy tömegrendezvény.
Rengetegen vannak a Mladifesten. Azt gondolom, hogy ennek is megvan az ereje, hogy nem véletlenül kaptunk közösséget, és azért ez nagyon előre visz, amikor több tízezer emberrel együtt dicsőítjük az Istent. És azt gondolom, hogy Medjugorjénak egy különlegessége, hogy a tömegben is meg lehet ott találni a csendet. A hegyeken, ugye a Križevacon, a Keresztúti hegyen és a Jelenések hegyén van egy feltámadt Krisztus szobor, ahol nagyon sokan imádkoznak körülötte, és ott is nagyon mély megtapasztalások szoktak lenni, de egyébként azt gondolom, hogy az Isten nem korlátozzák le ezek a dolgok. Ő bárhol meg tud minket találni, a fürdőszobapadlótól kezdve a tömegrendezvényeken át a magányig mindenhol.
Miért jó, ha jó veled egykorúakkal lenni egy ilyen helyen?
Azt gondolom, hogy a kereszténységről nagyon elterjedt az a sztereotípia, hogy ez a 60 évesek sportja, és tulajdonképpen egy unalmas dolog, ami gregorián zenéből áll, és
betonul. És népénekből ink.
És népénekből, igen. És mégis is miért érdekelne ez 10 éveseket, vagy mi közünk nekünk ehhez? És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas félreértés, ez egy nagyon hamis kép az egészről, és sokkal inkább szól egy kicsit félre sikerült vallásról, mint az Istenről. És a Mladifesten, ami ugye egy ifjúsági fesztivál, nagyon könnyű megtapasztalni azt, hogy az Isten az nem 50 éves kor után kezd el szólni, az nem az előző évezetben születetteknek az Isten, hanem a miénk is, és hogy a te életedbe, az én életemben, mindannyiunk életébe személyesen be akar lépni, és valóban cselekedni ott.
Érdekes, amit mondtál, valóban a fiatalokat kevésbé fogja meg ez a régebbi stílusú zenei világ. Feleségem néztem Mladifestet, én más csináltam, de egy idő után azt vettem észre, hogy először csak oda nézek, aztán oda-oda nézek, és végül nézem.
Én ugye élőben voltam ott, úgyhogy ez egy kicsit máshogy működik, de alapvetően azt gondolom, hogy Medjugorjéban van egy nagyon különleges, nagyon erős jelenlét, amit nagyon kevés helyen lehet megtapasztalni. Nyilván az Isten mindenhol jelen van, és ez egy kegyelem, hogy Medjugorjéban azt gondolom, hogy különösen is megmutatja az arcát, érezhető jelenléte nagyon sokan. És én is azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy békesség fog el minket, hogy odaérkezünk.
Miért volt benned valami békétlenség, vagy csak olyan alaphangon voltál?
Amikor először mentem Mladifestre, akkor egyébként egy békétlenséggel érkeztem. Nyilván az életünkben mindig vannak kisebb-nagyobb viharok, mindig vannak nehézségek, és akkor én pont egy nagyon nagy keresési időszakban voltam azt, hogy akár az, hogy ki vagyok én, vagy hogy mik a stabil pontok az életemben, mi az, amihez képest meghatározhatom magam, vagy mi az, ami a felszínen tart a nehézségek közepette, és mindent próbáltam, csak Istent nem, és megérkeztem Medjugorjéba, és csak azt tapasztaltam, hogy mintha nagyon erősen szorongatnám így a problémáit, és aztán csak így óvatosan lefejteni róla az ujjamat, hogy nézd, én ezt meg tudom oldani, és csak azt akarom, hogy odaadd nekem. Szóval igen, azt gondolom, hogyha nagy békétlenséggel érkezünk, akkor is tök jó megtapasztalni Medjugorjének a békét, de hogyha az átlaghoz hasonlítjuk, akkor is egy nagyon nagy nyugalmat, egy nagyon nagy békét érzünk sokan, barátaim, én is félretettük a telefonunkat erre a hétre, mert egyszerűen nem hiányzott, így elővettük, néztük az üzeneteket, és rájöttünk, hogy ez ráér jövő héten, most nekünk itt van dolgunk, most valami itt történik velünk.
A programokról mesélj, ugye keltek, reggeliztek, előadások, imák, keresztút, hogy zajlik?
Igen, nagyon színes a program, ami így alapvetően minden nap van. Reggel katekézisek, tanítások, tanúságtételek, nagyon, nagyon erős tanúságtételek szoktak lenni délután.
Fordítanak?
Igen, rádión lehet hallgatni, ma magyar fordítás is mindenféle nyelvre fordítanak. A műsor pedig mikrofonba horvátul megy. Szóval ez volt a délúti program, délután napközben van egy szünet, aztán pedig délután rózsafüzér szentmise, szentségimádás, és nagyjából este 10-kor zárul a dolog. És ezen kívül ugye ott van, amit már említettem, a Krizsevaca, a Keresztúti hegy, ahol keresztútot járunk, itt nagyon-nagyon érdemes mezítláb fölmenni.
Tiszta kő, nem? Legalábbis azt mondják.
Igen, ez egy nagyon köves hegy. Nyilván valamennyire kitaposták már a zarándokok az évek során. Lehet találni laposabb köveket, de ez egy elég sziklás hegy.
Te mezítláb mentél?
Igen, minden alkalommal mezítláb mentem, és nyilván ez egy kegyelem, hogyha ez megy, szóval nem egy nagy teljesítmény, vagy nem kell ehhez jó kondiban lenni, és ismerek olyanokat, akik nagyon rossz fizikai állapotban is fel tudtak menni mezítláb a hegyre. Így azt szokták mondani, hogy ezek lelki hegyek, és tényleg mindenki a saját küzdelmeit, a saját terheit viszi fel erre a hegyre, és elképesztően sokat ad mezítláb felmenni, egészen máshogy tud megérinteni az Isten. Amikor én először mentem a Medjugorjéba, akkor az első nap mentünk fel a Krizsevacra, és Simon Dávid atya, aki vitte a csoportunkat, nagyon meggyőzően beszélt arról, hogy miért menjünk mezítláb.
Hát azt tud, meggyőzően beszélni, azt tud.
Igen, és én is levettem a cipőmet, és bár egy nagyon nehéz időszakból jöttem, és nagyon sok szempontból próbáltam így elzárkózni a lelket, nem érezni az érzéseimet, mert ez akkor pont nehéz volt. Ahogy mentem fel a hegyre mezítláb, azt éreztem, hogy most végre, mintha tudnék kapcsolódni Istenhez és önmagamhoz, és ez aztán megalapozta az egész hetemet ott. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes mezítláb felmenni. Nehéz, nem mondom, hogy könnyű, de még nem találkoztam olyannal, aki mezítláb ment volna fel, és utána nem mondta volna azt, hogy megérte.
Nagy tanúságtételek hangzanak el ott, meg arról, ami ott zajlott azokkal, akik megtapasztalták ott Istent. Mi volt ez, ami megérintett a tanúságtételekben?
Tényleg nagyon nagy tanúságtételek folynak ott, és egyébként nem csak a meghívott tanúságtevők, tehát nem csak azok, akik a színpadon beszélnek, hanem hogyha beszélgetünk a többiekkel, akkor is nagyon mély történeteket lehet hallani. Ami engem egész Medjugorjében a legjobban megfogott, és ami a legnagyobb változást hozta az életemben, és a tanúságtételekben is ez volt a legerősebb, az volt, hogy az Istenünk az egy személyes Isten, és hogy valódi változást tud hozni az életünkben. Nekem nagyon sokáig az volt a nagy küzdelmem az Isten kapcsolatommal, hogy elmegyek nyáron a táborokba, ahol van dicsőítés, meg beszélünk Istenről, és tök jó, és nagyon élvezem, de aztán évközben maradnak a vasárnapi misék, meg hogy néha imádkozunk családdal, és nem marad meg igazán a kapcsolat évközben, nem érzem az Istent, nem találom őt, és azt gondoltam, hogy jó, hát ennek most már így kell lennie, hogy nyáron találkozom az Istennel, aztán a telet kibírjuk. És Medjugorjéban, a tanúságtételekben, a tanításokban, mindenhol, és egyáltalán a légkörben így azt éreztem, és azt tapasztaltam, hogy ezek a megtapasztalások, ezek így a mézes madzagok, ez az Istennek a hívása, hogy nézd meg, hogy milyen jó velem, és aztán kövess engem. És a tanúságtevők mindenről beszélnek, hogy az igazi változás akkor kezdődik az életünkben, amikor az Isten nem csak 5 percet kap az életünkből, vagy vasárnap azt az 1 órát a misén, hanem minden napunknak a szerves részét képezheti, hogyha valóban kapcsolatban állunk vele.
Máshogy erre mi indított?
Már amikor először hazajöttünk, akkor elég erősen bennem volt az elhatározás, hogy ide nekem vissza kell jönnöm, olyan nagy változást hozott az életemben, olyan különleges békét tapasztaltam, amit soha korábban, és ha valaki nagyon jó dolgokat tapasztal meg, akkor nyilván megint szeretné. Szóval bennem volt ez is, illetve a lelki életemnek is jót tett már egy új löket, egy frissülés. Azt gondolom, hogy az Istennel minden nap találkozhatunk, és találkoznunk is kell, de Medjugorjében valahogy különösen könnyű a szemébe nézni.
Ugye azért Medjugorje az Szűz Mária jelenésekről és az üzenetekről híresült el és lett népszerű ezek által. Eddig még erről nem ejtettél szót. Miért?
Ez így igaz. Ebben nem volt szándékosság. Azt gondolom, hogy Szűz anya mindig Jézusra mutat. És nagyon sokszor ezt könnyű félreérteni, a Mária tiszteletet meg minden, de Medjugorjéban én azt tapasztaltam meg, hogy igen, itt egy anyai szeretet, igen, itt van a Szűz anyának az ölelése, és sokszor könnyebb vele kapcsolódni, hiszen ő ember, de amiben a legnagyobb tanítónk a Szűz anya az, hogy hogyan lehet szeretni Jézust. És azt gondolom, hogy sokan emiatt óckodnak talán Medjugorjétől, hogy Mária a kegyhely, hogy miért tiszteljük Máriát, vagy ilyesmi. De én elmentem Mária kegyhelyre, és találkoztam Jézussal. Szóval azt gondolom, hogy Igen, Mária Kötyhely, igen, ott vannak ezek a jelenések, amikről például az egyház nem tudom, hogy nyilatkozott-e még, de azt gondolom, hogy ez egésznek nem ez a lényege. Az Isten vár minket, és az üzenye hozzá akar vezetni, és ez egy egység, és ebben teljes harmónia van.
Ahogy láttam a záró szent misén, a magyar részvétel, vagy a magyar csoport, a magyar góc elég erős.
Igen, azt hiszem, hogy közel 2000 magyar volt idén, nem vagyok teljesen biztos a számokban, de sok magyarral lehet találkozni, tavaly például még táncezat is szerveztek a magyarok a templom előtt a téren, úgyhogy abszolút jelen vannak a magyarok Medjugorjében. Úgyhogy mondhatjuk, hogy Medjugorje egy magyar hely is.
Nem tudod, mi lesz jövőre, mészen maradsz-e? Van, aki már többször volt nyilván.
Igen, hát találkoztam olyanokkal, akik negyedik-ötödik alkalommal vannak Vladifesten, meg nyilván ennél meg lehet sokkal többször is menni. Még én sem tudom, mi lesz jövőre, az biztos, hogy Medjugorje egy olyan hely, ahova mindig visszavágyom, és ahova szeretnék újra és újra visszatérni. Konkrét terveim még nincsenek a jövő évre nézve, de ha én nem is vagyok már, akkor remélem, hogy a helyemet valaki olyan kapja, aki még nem volt, mert ezt mindenkinek meg kell tapasztalnia.
most egy szentpáli idézet a beszélgetés elé. Egymás közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek szívből az Úrnak, adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Atyának. Így buzdította a népek apostola az efezusi híveket a hozzájuk írt levelének 5. versében. Ezt nem csak a címzettek, de az egyház egésze is megfogadta, s teszi ezt azóta az egyház hivatalos imádságában, a zsolozsmában. Agó Csenikő hittan magyar szakos egyetemistát hallják.
Ha egy laikus szemével nézek rá egy zsolozsmás könyvre, és úgy nézek, mert az vagyok, akkor számomra egy olyan bonyolult dolognak tűnik a sok színes, kilógó könyvjelző miatt, hogy talán bele se fognék.
Valójában nem külön tanultam, tehát nem úgy volt, hogy leültem, és akkor megnézegettem, hogy mik ezek a madzagok, hanem így az évek során rám ragadt. Elsősorban keresztény közösségekben tanultam, barátoktól vagy szerzetes ismerősöktől. Tehát igazából nem én tanultam, hanem azt hiszem ez olyan, mint a biciklizés, hogy így az ember elkezdi csinálni, és így megtanulja közben.
És el sem lehet felejteni, hogy olyan, mint a biciklizés. Azok kedvéért, akik nem tudnák, hogy a zsolozsma mi. A zsolozsma az egyház hivatalos imádsága, amelyre a klerikusok ugye kötelezve vannak. Tehát mondaniuk kell, napjában többször belőle az imát, az imádságos könyvet hívják breviáriumnak. Ugye a zsolozsma eredetileg egy közösségi ima.
Alapvetően a zsolozsma szerzeteseknek, illetve ugye a papoknak, klerikusoknak az imádsága, de manapság egyébként, ezt a tanáromtól tudom, hogy az ő számításai szerint több laikus imádkozza manapság.
Mert kevés a pap.
Ez pontosan emiatt van, tehát egyre elterjedtebb laikusok között is, tehát mezei hívők is sokan imádkozzuk az egyház hivatalos imádságát, ahogy te is mondtad. Alapvetően valóban egy kórusima volt, viszont így önmagában is van jelentősége, hogyha az ember egyedül imádkozza, akkor is van jelentősége, hiszen az ember ezt nem tudja egyedül imádkozni. Éppen ahogy mondtuk is, az egyház imádsága, tehát nincsen olyan pillanat szinte, amikor ne imádkozná valaki ezt. Illetve ez nem is egy jó kifejezés szerintem, hanem inkább ez arról szól, hogy Istent dicsérjük, Istent dicsőítjük. Egymagamban is én nem egyedül imádkozom, hanem az egész egyházzal együtt imádkozom, az egész egyházért. Vannak olyan zsoltárok, amik mondjuk kifejezetten nehéz helyzetben lévő embereknek az imádsága, és mondjuk ha én alapvetően jól érzem magam, akkor nem is az én szívemből szól, hanem az egyháznak azon embereiért, vagy velük együtt imádkozom, akik éppen szorult helyzetben vannak. Tehát alapvetően megmaradt kórusima akkor is, hogyha egyedül imádkozom, hiszen nem tudom egyedül imádkozni. Ebbe beletartozik az is, hogy a zsolozsma imádság az a mennyei liturgiával is összekapcsolódik. Hitünk szerint a mennyországban az angyalok dicsőítik Istent, és színről színre látják őt. Amikor mi a zsolozsmát imádkozzuk, akkor igazából ennek az előképe az, ami elénk rajzolódik, hiszen ebbe kapcsolódunk bele mi is ebbe a szüntelen Isten dicsőítésbe. Akár egyedül vagyunk, akár közösen, akár énekeljük, akár csak mondjuk.
Ez érthető, de amikor először megláttad a zsolozsmás könyvet, téged nem rettentett vissza az, hogy ebben van vagy 6 könyvjelző? Egy fiatal vagy. A fiatalok általában nem annyira kötött, vagy a kötöttebb imák felé vonzódnak.
Talán azért nem rettentem el, mert elsőként applikációból imádkoztuk, tehát...
Ezt még nem akartam elmondani, hogy lehet kikerülni a 6 könyvjelző egyszerre történő kezelését.
Igen, tehát amikor én először megismertem, akkor gimnázium végén, akkor applikációból imádkoztuk, ahol algoritmusok helyettünk elvégzik a könyvjelzőknek a dolgát, és nem kell lapozgatnunk. Viszont én egyébként jobban szeretem a zsolozsmás könyvet, hiszen olyan valódibb, vagy nem tudom. Meg annak is van egy ilyen hangulata, hogy lapozgatnom kell. Valóban elrettentheti az embert, viszont ha rájön, hogy egyébként ez nagyon egyszerű, akkor már ez nem jelent problémát, tehát nem annyira nehéz, mint amilyennek látszik szerintem.
4 kötete van, ugye? A hivatalos kiadásnak 4 kötete, de igazából a hívekre gondolva kiadtak egy kötetes változatot is. És miért érdekel annyira a zsolozsma, hogy elmenj egy táborba? Ugye most voltál egy zsolozsma táborban, Szentkúton, Mátraverebély Szentkúton.
Amikor egyetemen tanultunk a zsolozsmáról, tanulok némi teológiát is.
Gondoltam, mert hittanárnak készülsz.
Igen. Tehát liturgika órán tanultunk róla, és a tanárom nagyon szépen beszélt a zsolozsmáról, és felismertette velem így a valódi lényegét ennek, hogy nem is annyira kötött ima ez, illetve, hogy nagyon is közel van az emberhez, és nem csak ószövetségi szövegeknek a mormolása, hanem lehet úgy tekinteni, sőt kell is, hogy Krisztusban nézzünk erre rá minden egyes Zsoltár után, vagy egy rész után dicsőséget is imádkozzuk, dicsőítjük a Szent Háromságot, hiszen mindaz, amit a Zsoltárban imádkozunk, azt Krisztust szemlélve imádkozzuk, tehát Krisztusot centrikusan, és ezért tudott hozzám nagyon közel jönni, hiszen megtanulhattam azt egy tanártól, hogy milyennek a lényege. És ezért most már így a napjaimnak a része, amikor tudom, akkor elimádkozom, illetve páran, ketten-hárman barátokkal heti kétszer korábban bejövünk, és a laudest közösen elimádkozzuk. Tehát
ez a reggeli dicséret?
Igen, a reggeli dicséretet elimádkozzuk közösen, és igazából ez egyfajta ilyen közösségi élményt is ad nekünk, mind a hárman tanultuk, és akkor így közösen megéljük ezt, amit így megszerettünk ebben, illetve hát magát az Isten dicséretét is, az Isten imádását tapasztaljuk meg ebben.
Egy ilyen zsolos ma átfogja az egész napot, ugye kezdve a már említett laudástől, ami a reggeli imádság, a napközi ima órán át a vesperásig, az az esti ima, sőt még utána van a kompletórium, ez az éjfél előtti ima, és még olvasmányos ima óra is van, amire igazából hajnal 3-kor kéne kelni.
Azt nem tudom, hogy pontosan mikor a Zsolozsma táborban hajnali 2-kor felébredtünk, vagy éjszaka 2-kor volt a matutinum, az olvasmányos imaóra. Nekem azok voltak talán az egyik legszebbek. Ez a virasztó imádsága az egyháznak, és ebben is jó megtapasztalni azt, hogy tényleg meg lehet szentelni még az éjszakát is, és van egy ilyen fogalom, hogy meghozni a dicséret áldozatát. Valami ilyesmit éltünk meg benne. És igazából érdekes élmény volt számomra, hogy fizikailag rettentő fáradt voltam, viszont lelkileg meg ilyen nagyon nagy öröm volt bennünk, ez többünkben megfogalmazódott, és így már nem annyira vártuk, hogy jaj, hát akkor már az Úr legyen velünk, hogy nem még ne legyen velünk, még ne legyen vége, hanem még akkor jöjjön még egy antifóna, vagy nem tudom, így volt bennünk egy ilyen lelkesedés, vagy mai szóval élve ez a flow, hogy ezt így nem szívesen hagyjuk abba ezt a dicséretet, bár azért ez egy hétvégés program volt, és valószínűleg azt hiszem most már csak a kartaúziak imádkozzák hajnalban a matutinumot, de én így ebben a pár napban ajándékként tudtam felfogni.
Nem csak imádkoztatok, hanem tanultatok is a zsolozsmáról?
Igen, a tábor úgy volt felépítve, hogy a zsolozsmai imádságok között, illetve az étkezések között voltak előadások, amiket a stábtagok tartottak nekünk, és ebben volt szó az idő megszenteléséről, az imádságról, magáról, illetve így egyre szűkebben tanultunk így a zsolozsmáról, tehát elsősorban az imáról, utána a zsolozsma imádságról, vagy egyes napszakok megszenteléséről, és utána pedig egy zsoltárt elmélkedtünk végig, tehát így egyre szűkebben is megismerhettük a zsolozsma imádságot ezáltal.
Azért Budapesten élsz, ez egy világváros, itt valahol van rendszeres zsolozsma mondás?
Több helyen van egyébként, főleg ferences templomokban, a Ferenciek terén szokott lenni, illetve a Pasadéten, tehát országúti ferenceseknél is, de a pálosoknál is szokott lenni az esti misék után. Vesperás, illetve kompletórium az este 8-as mise után, tehát azért lehet találni ilyen lehetőségeket, de ritka.
Nem akarom elvenni egy imának sem az erejét, vagy megkérdőjelezni a hatékonyságát, de nyilván nálunk a zsolozsma a klérus imádsága volt. A hívek nem mondták. Aztán kinyílt egy kicsit a világ a világiak felé is, és egyre többen, mint mondott te is, imádkozzák a zsolozsmát. Néha az vetődött fel bennem, hogy egyrészt a mi rádiónkban is lehetne mondani a zsolozsmát, nem tudom mennyire nyitottak erre a rádióhallgatók. Hiszen azért, ha valaki nem mondja, csak hallja, az furcsa.
Igazából erről az a gondolatom, hogy ugyanígy a rózsafüzért is lehet csak hallgatni passzívan, ugyanígy a szentmisét is lehet csak hallgatni passzívan, bármelyik elmélkedést is. Ez szerintem annak a kérdése, hogy az ember így a szívét hogy teszi bele. Tehát én támogatnám azt, hogy a rádióban is legyen zsolozsma, hiszen egy-egy zsoltársor az nagyon tud az Istennek így a szócsöve lenni, tehát nagyon meg tudja az embert érinteni, akár vezetni. Ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy minél több ilyen lehetőség legyen arra, hogy az emberek ezt az ima formát megismerjék és megszeressék.
Mit adott neked ez a tábor, vagy mit vártál tőle?
Amikor mentem a táborba, akkor azt gondoltam, hogy nagyon szeretek zsolozsmázni, és akkor egész nap zsolozsmázni fogunk. Nagyon jó, hazamegyünk, és megyek tovább a dolgomra. És ehelyett rengeteg ajándékot kaptam. Elsőként azt tudnám kiemelni, hogy Szentkút számomra egy nagyon fontos hely, hiszen gyermekkoromban ott voltam így először így kegyhelyen, tehát ez volt az első ilyen emlékem, és ugye az egy ilyen nagyon szűzanyás vagy máriás közeg is, és azt hiszem, hogy Mária nagyon jó példa lehet számunkra így a dicsőítésben. Ugye ő írt az egyik első dicsőítő dalt, ha mondhatom így.
Sőt, benne is van a Zsolozsmában a Magnifikát, a magasztalja lelkem az én uramat, vagy az urat.
Így van. És hogy valahogy ez, hogy így Mária azt tudja mondani, hogy újjong a szíve az üdvözítő Istenben, hogy ez számomra is tud egy ilyen példa lenni. És Szent Kuton azért ez emlékezteti az embert, hiszen az oltáron is ott van a szűzanya szobor a kis Jézussal. Illetve a másik, amit így kaptam, és ajándék az az, hogy igenis az időt azt nem csak, hogy meg lehet, hanem meg is kell szentelnünk. Tehát ebben benne van a pihenés is, benne van az ima ideje, és ez mind olyan, amit így tovább tudok magammal vinni a hétköznapjaimba, illetve az is, hogy egy természetközeli helyen imádkozhattam, és amikor én a Zsoltárban a teremtett világgal együtt dicsérem az Istent, akkor azért jó, hogyha utána kijövök a templomból, és azt látom, hogy tényleg itt van az a hó és harmat, ami áldja az Urat, amikor a Zsolozsmában is ezt imádkozzuk, hogy itt van az illusztráció is előttem. Tehát ilyen kis ajándékokat kaptam, amiket így tovább hozhatok, akár ide a belvárosba is, egy kicsit talán még mindig abban a hangulatban vagyok, amit ott kaphattam Szentkúton.
Az elhangzott beszélgetésben Agó Csenikő, Hittam magyar szakos egyetemi hallgató osztotta meg önökkel a Szentkúti Zsolozsma táborban szerzett élményeit. Ezzel műsorunk véget ért. Búcsúzunk Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Tompos Péter technikai munkatárs és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Veresné Kalcsó Krisztinával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettese. Korábban osztályfőnök volt, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, majd 2018 óta nevelési igazgató helyettes. Hogyan éli meg ezt a sokrétű feladatot, és hogyan tud mindenhol helytállni?
Hát nagyon szeretem a sokféle feladatot, nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon szeretem, ha valami új dolog kerül elém, amit teljesíteni kell, és én szeretem ezt, hogy új dolgok felé nyissak, és minél több dolgot szervezzek.
Nagyon sok programot, rendezvény szervez a tanév során. Ezekről, ha beszélne a kedves rádióhallgatóknak.
Nagyon fontos a pályaorientáció az iskolában. Létrehoztam kb. 5 évvel ezelőtt egy saját pályaorientációs programot, amit úgy építettem fel, hogy 4 éven keresztül készítjük a gyerekeket tudatosan a továbbtanulásra. Ez a program 2020-ban készült el, és az első 5 éves ciklusnak igazából most van vége. A Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat segít a megvalósításában. Nagyon hálás vagyok nekik, azon belül is Federics Ibolya és Borsné Horváth Edina a nagy segítségeim, de több munkatársuk mindig nagyon szívesen segít a programok megszervezésében. Ez egy olyan program, amit a Euroguidance pályázatra is beneveztünk, ahol első helyezést kaptam érte.
Gratulálok!
Köszönöm szépen, és utána igazgatóasszony, aki egyébként angol szakos, még külföldön is prezentálta, mert hogy nemzetközi érdeklődés is volt a program iránt.
Óriási elismerés.
Köszönöm szépen. Igazából nekem nagyon jó visszajelzés volt, hogy érdemes ezt csinálni. Ugye állami szinten a pályaorientációra egy nagyobb hangsúly fektetünk most már évek óta, és minden évben egy napot az iskoláknak pályorientációs napként kell megszervezniük, és ebből jött az ötlet, hogy akkor ne csak egy pályorientációs napunk legyen, hanem legyen egy 4 éves programunk. És ez úgy épül fel, hogy amikor a gyerekek bejönnek az iskolába 9. osztályban, akkor évelején szoktunk nekik egy önismereti foglalkozást tartani, pontosan nem is egyet, hanem 3 alkalmas foglalkozást tartani, ahol önmagukkal jobban megismerkednek, önismereti játékokat játszanak, önmagukról is többet tudnak meg, mert hogy nagyon alacsony a gyerekek önértékelése. Sokkal alacsonyabban értékelik önmagukat, mint amilyenek valójában. Meg kell erősíteni az ő lelküket, a személyiségüket, az értékeiket. Aztán ugyanezt a második fél évben kiteljesítjük egy személyiségfejlesztő programsorozattal, amikor már nem csak rájuk fókuszálunk, hanem az osztályon belül csoportokra fókuszálunk, az ő személyiségük fejlesztésére fókuszálunk. 10-ben ez tovább működik, ott már pályaorientációs speciális foglalkozások vannak, méghozzá ilyen pályaismereti foglalkozások, fakultációválasztást elősegítő csoportfoglalkozások és egyéni elbeszélgetések. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert 10-ben nálunk a gyerekeknek fakultációt kell választani. 2 olyan tantárgyat, amiből 11. és 12. osztályban emelt óraszámban tanulnak, és ebből fognak emelt érettségit tenni, ami a továbbtanuláshoz kell.
És ugye ez meghatározó az életükben, hogy merre szeretnének tovább menni. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség, és ezzel nagyon jól lehet élni, aki megtalálja, hogy merre szeretne tovább menni.
Igen, azt vettük észre, hogy 10-ben a gyerekek még nem teljesen biztosak abban, hogy mit is szeretnének később, és ez valójában érthető is. Hát 15-16 évesen még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne. Nincs is tisztában azzal, hogy milyen lehetőségei vannak. Talán az egyetemeket ismeri, de annyiféle szak van, hogy picit segítenünk kell nekik az eligazodásban, valamint abban, hogy ismerjék a fontos felületeket, a felvi.hu felületét például, hogy ha valamilyen szakot vagy egyetemet választ, akkor oda pontosan milyen tantárgyakat fogadnak el emelt szinten, tehát mi az, amit neki fakultációnak kell választani. És ebben segít ez a pályorientációs csoportfoglalkozás is, hogy egyáltalán tisztában legyenek a lehetőségeikkel, utána pedig arra adunk nekik mi lehetőséget, hogy egyénileg is pályorientációs tanácsadókkal leüljenek beszélgetni, akikkel megnézik ezeket a különböző továbbtanulási portálokat, és ez segít nekik a fakultáció választásában.
És ezt hogyan tudják megvalósítani, kivitelezni?
Egyrészt nagyon hálás vagyok igazgatóasszonynak, és még hálásabb vagyok a kollégáimnak abban, hogy nagyon partnerek ebben. Az, hogy mi több csoportfoglalkozást is megtartsunk, az több, nagyon sokféle szervezést igényel. Olyan tantárgyi órákon, amelyek érettségi tantárgyak, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, igyekszünk nem szervezni ilyen programot, hanem a testnevelés, rajz, osztályfőnöki órákra koncentrálunk, vagy óracserével megpróbálunk egymás mellé tenni legalább 2 órát, hogy 90 perces foglalkozásokat tarthassunk, és a kollégák is tényleg partnerek ebben, amiért hálás vagyok nekik, és az egyéni foglalkozások pedig vagy órák után vannak, vagy szintén óra keretben, amikor el tudjuk kérni a gyerekeket, és nagyon jó, hogy a pedagógiai szakszolgálat szakemberei idejönnek az iskolába hozzánk, és nem a gyerekeknek kell Gyöngyösre esetleg elmenniük emiatt. Ezt tovább folytatjuk 11-ben ezt a programot, mert ott már konkrétan, amikor már kiválasztanak egy-egy pályát, akkor megismertetjük őket a pályával, hogy milyen előnyei vannak, hátrányai vannak, egy ilyen pályaismereti foglalkozást tartunk nekik, valamint elindítunk 11. és 12. osztályban egy nagyon egyéni és sajátos programot, ez is különleges a mi iskolánkban, ez a Job Shadow program, aminek a magyar neve az Árnyék program. Ez az Egyesült Államokban indult el, és most már Magyarországra is eljutott. Ebben nagyon sokat segít nekem a Szegedi GEM alapítvány. Ők felvállalják ennek az adminisztratív és szervezési részét, ugyanis ez azt jelenti, ez a Job Shadow program, hogy a gyerekek jelentkeznek, hogy ők milyen pályát tudnak maguknak elképzelni. Kitöltenek ehhez egy Google kérdőívet, amit Szegeden ez a Junior Achievement Alapítvány feldolgoz, és melléjük 60 és vonzás körzetéből kiválasztanak egy-egy olyan mentort, akivel legalább egy teljes napot eltölthetnek. Ez azt jelenti, hogy reggel elmennek dolgozni a kiválasztott személlyel, egész nap együtt vannak, és bizony délután vele együtt mennek haza. Ez egy nagyon-nagyon reális képet ad arról, hogy mennyit kell dolgozni egy nap, hogy az a kiválasztott pálya mivel jár, milyen feladatköröket kell nekik elvégezniük, mennyi mindent kell egy nap csinálniuk. Nagyon reálisan látják, hogy bizony mennyi munka van egy-egy területen. És itt is nagyon-nagyon sok segítséget kapunk. Volt, amikor orvos mellett voltak, volt, amikor mentőápoló mellett, vagy mentőtiszt mellett voltak a gyerekek, voltak már borászatban dolgozni, voltak HR-es mellett, informatikus mellett. A Bajza évkönyvünkben minden évben megjelenik egy-egy cikk erről, hogy milyen területen voltak. Erről személyes tapasztalatom is van, az én gyermekem, a kisebb lányom, ő jogásznak készült, és amikor kerestünk ilyet, akkor dr. Kertész Ágnes, a pásztőügyészség főügyésze vállalta, hogy egy teljes napot a lányom mellette tölthet, és bizony beavatta minden kis titokba, megmutatta neki az ügyészi pálya csínyát, bínyát, olyannyira, hogy annyira lelkes lett a lányom, hogy többször is elment még utána hozzá, sőt, bírósági tárgyalásokat látogathatott több alkalommal, és utána nem titok, hogy jogásznak ment, most a jogi egyetem másodéves hallgatója.
Gratulálok. De ebben,
köszönöm, de ebben nagyon nagy segítség volt számunkra az, hogy az ő mentora, Ágnes, ekkora lendületet adott neki azzal, hogy beavatta a programba. És mindennek az egész pályorientációs programnak tulajdonképpen majdnem a legvége az, hogy minden évben, december hónap elején egy óriási pályorientációs napot szervezek. Ez 2020 óta, sőt már előbb már 2019 óta benne van az iskola programjában, és egyre nagyobb volumenű. Ugye az online oktatás alatt is megtartottuk természetesen, csak kicsit másképp kellett szervezni, de azóta is minden évben töretlenül, és egyre nagyobb az érdeklődés a pályorientációs napunk iránt. Most már második éve nem csak a saját diákjaink vesznek részt, hanem környező iskolák diákjai is. Az EGRI szakképzési centrum Damjanics János iskolája, a március 15-e szakképzőiskolája, az Újhatvani Római Katolikus Széchenyi István Technikum és Gimnázium is részt vett rajta, sőt Gyöngyösről is voltak iskolák, akik elhozták a diákjaikat, ugyanis ez egy óriási program, három területen zajlik mindenféle program. Egyrészt a tornatermünkbe meghívunk 22-25 egyetemet, akik képviseltetik magukat, ez tulajdonképpen egy mini edukáció kiállítás. Rengeteg munka van azzal, hogy összeszervezzük az egyetemeket, már augusztusban elkezdődnek ezek az előmunkálatok részemről, és végig egészen decemberig dolgozom azon, hogy minél több egyetem, minél több kara részt vehessen, és most már vannak nagyon jó partnerintézményeink, akikkel folyamatosan keressük egymást, és szívesen elfogadják a meghívásunkat. Vannak pesti egyetemek, és vannak vidéki egyetemek, igyekszünk a tanulóink igényeit kielégíteni, hogy ők milyen egyetemekre szoktak tovább tanulni, és igyekszem arra is figyelni, hogy a különböző tagozatoknak megfelelően hívjam el az egyetemeket, így a Semmelweis Egyetem orvosi, fogorvosi kara, egészségtudományi kara eljön, Corvinus Egyetem minden évben itt van, a Pázmány Péter Tudományi Egyetem, a Károli Gáspár Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Kecskeméti Neumann Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem, a Pécsi Egyetem, az EGRI Katolikus Egyetem, a Győri Egyetem, tavaly már a Veszprémi Egyetem is bekapcsolódott, a Dunaújvárosi Egyetem is bekapcsolódott, a Gyöngyösi Egyetem, a Mate Gödöllőről, Tehát, hogy tényleg nagyon széles körű ez a paletta.
Ez országos lefedettségű.
Ez most már országos lefedettségű, és most már lassan kicsi a helyünk hozzá a tornateremben, úgyhogy idén már átgondolást igényel, hogy tudom ezt egy picit majd bővíteni, de ez még csak az egyik helyszín, ahol a gyerekek az egyetemeknél kérdezősködhetnek, minden kérdésükre választ kapnak a továbbtanulással kapcsolatban. A másik helyszínen az egyetemek mutatkoznak be, fél órát kap minden egyetem, hogy bemutassa a karait, szakjait az érdeklődőknek, és a harmadik helyszín pedig tulajdonképpen az a rengeteg tanterem, ahol az egyes pályákat mutatják be a meghívott vendégeink. Ők főleg volt bajzás diákok, akik már valamilyen területen dolgoznak, vagy még most egyetemisták, vagy olyan szülők, akik bajzás diákok szülei, akik szívesen részt vesznek a programban, így aztán első kézből kaphatnak a gyerekek információt az egyes pályákról, első kézből kaphatnak választ a kérdéseikre. Én azt kérem ilyenkor az előadóktól, hogy reálisan mutassák be a pályát. Tehát ne csak a szépségeit, hanem bizony a nehézségeit is. Nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy ha valaki orvos lesz, akkor persze ott van a szépsége, neki meggyógyítunk valakit, de vannak nagyon-nagyon nehéz pillanatok is. Nagyon kevesen tudják azt, hogy a jogászi pályában nem csak ügyvéd van, hanem vannak ügyészek, vannak bírók, vannak közigazgatásban dolgozók is. Kevesen tudják azt, hogy milyen nehéz nőként érvényesülni mondjuk egy mérnöki pályán, vagy egy mezőgazdasági pályán. Úgyhogy én azt kérem tőlük, hogy ezt mind fejtsék ki a diákoknak, az egyetemektől pedig azt szoktam kérni, hogy bizony a lehetőségeket is mondják el, hogy van-e kollégiumi lehetőség, vannak-e ösztöndíjak, hátrányos helyzetűeknek ösztöndíjak, vannak-e külföldi tanulási lehetőségek. És így az egész nap folyamán egy olyan komplett palettát tudunk a gyerekeknek biztosítani, hogy bizony megismerhetik a pályáknak a sokszínűségét, és tavaly már több mint 1000 résztvevő volt, és több mint 50 előadó volt, és több mint 25 egyetem vett részt rajta, és már idén elkezdtünk erről tárgyalni itt az egyik 60-i középiskolával, hogy ezt jövőre közösen szerveznénk meg, úgyhogy szeretném jövőre már az ő igényeiket is figyelembe véve megszervezni ezt a programot.
Ez egy óriási lehetőség, úgy gondolom, hogy a Bajza József gimnáziumban, de regionális szinten is, tehát ez egy hatalmas lehetőség, hogy mire tényleg oda kerül a diák, hogy pályát válasszon, tehát kitöltse a felvételi jelentkezési lapját, nagyon sok információ alapján tudja ezt megtenni és dönteni.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó visszajelzéseket is kapok egyébként a szülők részéről, kollégák részéről, nem csak a saját iskolámból, hanem más iskolák pedagógusai részéről is, hogy ez egy nagyon hasznos program, és mindig jól esik, amikor pozitívan nyilatkoznak arról, hogy ez mennyire hasznos volt. És ugye amikor a gyerekek beadják február 15-ig a jelentkezésüket 12. osztályban, akkor én azt gondolom, hogy már egy magabiztosabban
kiforrott.
Igen. Tehát ahogy ők 9-re bejönnek, valamilyen tagozatot választanak, az még egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz az ő jövőképük. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az élethosszig tartó tanulás, bármikor lehet váltani. Tehát, hogyha véletlenül valaki még mindig ezek után rosszul dönt, nem baj. Lehet váltani, lehet változtatni, merni kell bátornak lenni, hogy megtaláljuk azt a pályát, megtaláljuk azt a hivatást, amit szeretünk, amiért minden reggel szívesen felkelünk, szívesen bemegyünk dolgozni. Hát nekem ilyen lett ez a pedagógus pálya.
Hát szívből gratulálok, mert végig a beszélgetés folyamán érzem önből a munka iránti szeretetet, a tiszteletet, és úgy gondolom, hogy amilyen sokrétű, ez csak így lelkesen és szívvel, lélekkel lehet csinálni, és kívánok nagyon-nagyon sok erőt és türelmet, hogy hosszú távon tudja még ezt az élethossziglan tartott tanulást biztosítani is, és önnel is megvalósítani a saját életében.
Thank you.
Kedves hallgatóink! Veresné Kalcsó Krisztinával, a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettesével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rá!